Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják már régóta, pontosabban már sokszor hallhatták, és most megint elkezdtünk egy új évad kapcsán az Ahol hely van, színházi belépő című műsorban színházi emberekkel beszélgetni. Ez a többes szám jelen esetben azt jelenti, hogy Tokai Andrea a vendégem, én pedig Stuber Andrea vagyok, ezt remélem még nem mondtam, vagy ha igen, akkor ismétlésbe bonyolultam, nem baj. Szervusz, Andrea!
Szervusz!
Tokai Andrea olyan színésznő, akit sokan most fognak majd megismerni ebből a beszélgetésből, vagy ha ebből a beszélgetésből nem, akkor majd a következő szerepéből fogják megismerni, mert azt így most mindjárt az elején elmondom, hogy te mintegy próbáról jössz, mégpedig a Pintér Béla és társulata. Társulat Pintér Béla legközelebbi bemutatójának a próbájáról.
Igen, onnan jövök.
Tudom, hogy nem lehet mesélni a darabról, és ez így helyes.
Hogy nem lehet, hanem...
Nem szabad, hanem, nem hogy... tudtad? Nem, meg van tiltva.
Nem tiltottam meg senki. Nekem van egy ilyen babonám, hogy arról nem beszélek nagyon, ami még nincs kész, ami még nem jött ki, ami még nincsen meg, és akkor ezt inkább úgy hagyjuk. Kicsit titokzatos legyen. Legyen meglepetés mindenkinek.
Jó, de akkor azt mindenképpen én azt akartam kérdezni ennek kapcsán, hogy neked ez meglepetés volt. Te érte téged bármi meglepetés ebben a próbaidőszakban, ebben a munkában, ebben a munkamódszerekben, ezekkel az alkotótársakkal?
Hát persze, hát hogy ne ért.
De akkor erről azért csak tudsz
hát
mondani.
Jó, hát ez úgy történt.
Mi furcsa.
Azt is mondd el, igen. Az a furcsa, hogy mi Bélával találkoztunk 2 évvel ezelőtt Temesváron, és ő megnézte a Parasztoperánkat, amit persze ő írt, és utána volt egy beszélgetésünk, elmondta a véleményét, én is elmondtam a véleményem az egészről, és úgy eléggé jó szót értettünk, tehát hogy én nem is nagyon számítottam arra, hogy itt most lesz ebből valami, nem lesz, és csak hogy annyit mondtam neki, hogy figyelj Béla, hogyha eszedbe jutok, akkor szóljál. És eltelt egy idő, és egyszer csak felhívott Béla, hogy hát eszembe jutottál. És mondtam, hogy jó, de hogy minek kapcsán? Hát, hogy ő ír egy új darabot, és akkor jó lenne, hogyha én is benne lennék. És mondtam, hogy na jó, hát ha már ezt így kezdjük, akkor ez jó. És rákérdeztem, hogy
mi volt az első érzésed? Megijedtél?
Meg.
De megörültél, megijedtél?
Mi, hát ez olyan során volt, hogy ez most vicc.
Aha.
Először azt hittem, hogy na most ez egy nagyon jó vicc, most ugye fel van pesdülve, és nagyon most dolgozni akar, de hogy lehet, hogy ebből nem lesz semmi. És akkor én nem is nagyon mertem én mondani senkinek, hogy hát akkor én most majd a Pintér Bélával fog dolgozni, meg minden, hogy nehogy véletlenül kiderüljön, hogy ebből nem lesz semmi. És akkor 2 hónap múlva meg én rákérdeztem, hogy ez egy biztos, hogy lesz ebből valami. És akkor azt mondta, hogy te most hülyéskedsz? Hát remélem, hogy igen. Mondtam, hogy jó, akkor lehet mondani.
Akkor igen, akkor én hülyéskedtem.
Akkor elkezdtem örülni Isten igazából, és akkor ez hát nem tudom, hogy mondjam, ez olyan, mint mikor az ember megnyeri az 5-ös tottót, tehát hogy ez olyan, nekem nagyon, nagyon nagy meglepetés volt. Aztán megkérdeztem, hogy kikkel leszek együtt. Na ez volt a másik, amire nem számítottam. Ugyanis Csákány Eszterrel, Turóczi Szabival, Stefanovics Angélával és persze Bélával együtt vagyunk színpadon. Ez nekem
azt mondtam, hogy így, vagy
nem, még vannak fiatalok is. És akkor így azt mondtam, hogy na ez szép meglepetés, csak hogy nagyon fel kell kötni a felkötni valót. És aztán jött a következő, ugye elkezdtünk olvasni. Soha nem voltam ilyen próba folyamatban, hogy akkor születik a szöveg, alakul.
Mennyit olvastatok, amikor elkezdtetek olvasni? Mennyi volt belőle?
25 oldal, 30. Uh-huh. És akkor így, hát ez nem éppen a legtökéletesebb, de hogy ebből mi lesz? És akkor ez úgy elkezdett alakulni, elkezdett formálódni. Azt mondtam, hogy én ehhez nem tudok hozzászólni, mert én annyira buta vagyok, én nem is tudom, hogy kell ezt vágni, meg nem is hagytam, hogy akkor ezt történjék. Úgyhogy ezt én, nekem minden nap egy meglepetés különben Bélával dolgozni, úgyhogy ez
jól megy? Hogy érzed?
Jól. Jól.
Te nem érzed magad hátrányban a többi tapasztaltabb, Béla ismerőbb, Bélább?
Jó, hát senki se született úgy, hogy ismerte a Bélát. Én mindig ebből indulok ki, tehát senki hát nem született úgy. Senki nem született úgy, tehát meg kell őt ismerni. Neki megvan a stílusa, ami az övé, és én ezt nagyon is szeretem azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy ezt így kell csinálni, és ahhoz ragaszkodnak. És ez nagyon jó. Ez hogy sokkal jobb, mint hogyha valaki elkezdi egyféleképpen, és akkor elkezd váltani, mert azt nem lehet lekövetni, akkor már nehéz felkészülni a próbákra. Mert ez erről is szól, hogy az ember felkészül valamilyen szinten. És igen, ez a stílusod, így dolgozol, oké, nincs ezzel semmi baj, ez így
hogy
működik.
Hogy készülsz fel a próbákra, mondjuk már holnapra?
Hát úgy, hogy megtanulom a leendő szöveget. Az éppen aktuális szöveget, amit nagyon jól tudom, hogy változni fog. Tehát ez nem egy lerögzített, meg fog változni, nem baj, de a lényeg az, hogy menjünk tovább. Mert én ahhoz voltam hozzászokva, hogy egy kőszínházban az ember mindig ahhoz van hozzászoktatva, hogy van egy kész szöveg, és akkor azt megtanuljuk, és akkor begyakoroljuk, és nem tudom, akkor majd egyszer csak jön a néző és megnézés, azt ugye úgy hívják, hogy bemutató az első megnézésnél. Na, itt egy picit másképp megy. Itt akkor születik. Tudjuk a történetet, tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, de a hogyanokat még nem tudjuk. És ebben benne van természetesen a szöveg is. Úgyhogy...
A szerep, amit játszol, azt érzed, hogy csak a tiéd, és nem is lehetne senki másé?
Nekem ilyenek nincsenek. Én nem hiszek ebben. Én nem hiszek ebben. Tehát, hogy általában azt mondják, hogy rádírják a szöveget, meg ilyen helyzetben, de nem. Nem. Ez egy... Valószínű, hogy befolyásolom a szöveget, tehát, hogy a szerepet, de nem hiszem. Nem hiszem ezt a dolgot, hogy ez annyira egyedi lenne. Hát én nem vagyok egy annyira egyedi ember.
Hát azért elég egyedi ember vagy.
Hát jó, de...
Most túl azon, hogy mindenki egyedi, de aztán igazán az alkatod az eléggé különlegesnek mondanám. Először is lehet, hogy például most hallgat minket a hallgató, és nem biztos, hogy el tudja dönteni, hogy férfival beszélek, vagy nővel, mert van ez a nagyon kellemes, mély...
Igen.
Hangot, és az egész alkatod egy ilyen erőteljes, férfias, egyben bohócos gyerek. Szóval egy, hát nem vagy
hát
egy, nem vagy
egy
tipikus női színésznő.
Hát nem vagyok az a tipikus női nő, de az is tudok lenni,
abszolút,
hogyha arról van szó.
Tehát,
hogy...
lenni, és valószínűleg a bohóc benned a legnagyobb, én úgy érzem. Tehát amikor te nagyon nő vagy, az is bohócból van.
De, biztos.
Hát most akár arra gondolok, hogy a Koldus Operában a Pikokné, vagy már hogy is hívták, vagy még régebbről az Ibusár.
Igen.
Így ez a benyomásom. Most erre nem kell, hogy mondjál semmit, nézel a plafont,
igen.
Kicsit tiszkos, igen, már festeném.
Nem, azon gondolkozom, amit mondasz, mert igazából az első bohóc szerep, amit én játszottam, az egy Viktor Ján Frunze rendezés volt, Temesváron a Hamletbe, én az egyik sírásó voltam.
Igen, így van.
És az egy nagyon nehéz szerep volt viszont, mert ott nem volt meghatározva, hogy nő vagy férfi. Ott csak lenni kellett.
Ez például a Csákányi Eszter is ugyanígy játszotta, tudod?
Igen?
Aha, igen, egy Kaposvári Hamletben a Munkács Sándorral, ők ketten voltak sírásók, és az is egy ilyen típusú dolog volt, hogy Isten tudja meg mindegy is, hogy férfi vagy nő.
Nem tudom, itt nem volt meghatározva. Itt zongoráztunk, meg elvoltunk, meg danoláztunk.
Bocsánat,
meg minden.
Vizet töltök közben, mondjam csak.
És nem volt meg, de maga, ahogy kellett működni benne, az nagyon nehéz volt. És azt hiszem, hogy hát nem tudom, hogy melyik nehezebb, de a bohóc a legnehezebb. Az teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő. Az teljesen mindegy.
De miért a bohóc a legnehezebb? Én úgy képzelem, hogy a bohóc az milyen és alap. Tehát
hát van egy alapvető iróniája, amit az emberek, amin az emberek nevetnek. A bohócnak az iróniáján. Hát azért tudjuk, hogy a bohócnak néha lerepült a feje, hogyha nem figyelt oda. Úgyhogy van egy ilyen kettősség benne, hát az igazságok, nagyon nagy igazságokat mond ki. Nincs félelem. Ez az egyik, amit én észrevettem, hogy ezekben a szerepekben nincsenek ezek a korlátok, túlmennek. Nincs. Nem lehet tudni, hogy mikor. Mikor mond igazat, mikor hazudik, mikor komoly, mikor vicces, mikor... Ez a nehézség benne. De ugyanolyan intenzitással kell minden nyomni, tehát, hogy az... Ebbe is van egy ilyen, hogy nem lehet igazán eldönteni. Ennyit elárulok.
Pintér Bélánál ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy a dolgok billegnek.
Igen.
Érzelmi...
Igen.
Ellentétes ott. Igen.
Az olyan, mint az élet.
Hát,
és igazából olyan, mint az élet.
Ha sikerül úgy nézni.
De olyan. Olyan, csak egy picit fel van pörgetve. Tehát, hogy annyi az van benne igazából. De hát ezzel nem gondolkoztam, hogy amit te mondtál, hogy mennyire az enyém. Hát azért, mert én csinálom, hát azért az enyém. Aztán ha ezt más fogja játszani...
De nem fogja más játszani, később, mert azért vagy ott, mert ez a szerep a tiéd, és
igen, de hát ez
gondolva.
De hát én nagyon remélem, hogy azért ez nem egy olyan szöveg, amit nem fognak majd más társulatok játszani.
Mint ahogy például a Parasztoperát is írta a saját színészeire, és mégis igen, játszák. Azt igen. Akartam kérdezni, hogy mit mondtál Pintér Bélának a Parasztoperáról?
Jó. Hát egy... Elsősorban én nem értettem, én nagyon-nagyon fel volt háborodva ott bizonyos dolgokon a temesvári parasztopera kapcsán, neki nem igazán tetszett minden, amit meg is értek, tehát hogy ő teljesen másképpen álmodta meg ezt a történetet, mi másképpen olvastuk, ennyi. És akkor így kérdeztem, hogy akkor nekem mi volt az első benyomásom, amikor találkoztam a szöveggel, meg a zenei világ, és mondtam, hogy hát ne haragudj, hát én ezt nem tudom, hát ez egy olyan kölykös volt az egész, hogy nem igaz. Tehát, hogy úgy azt éreztem, hogy nagyon haotikus, nagyon nem is tudtam átlátni először, amikor találkoztam vele. Valószínűleg, hogyha előadásban találkozom vele, akkor más.
Akkor könnyebb, igen.
Akkor könnyebb. Aztán elkezdtük próbálgatni, meg minden, és akkor az ember rájött ennek az ízére, hogy hol van a humor benne, hol tragikus, hol lehet ezzel játszani, hol nem lehet játszani, de nagyon rögzített, nagyon kötött az, amit ő leír, tehát, hogy ez nem is igazán engedi ezt a, hogy mondjam, a szereplők azok olyanok. Ez nem igazán tudsz mást csinálni. Ez a furcsa benne. Ez a furcsa
hát
benne.
Hát végül is már, hogy opera, tehát, hogy megvan a zenéje, megvan a szövege.
Megvan, minden le van kottázva.
Igen.
Tehát nem csak a zene van lekottázva, hanem a szöveg maga. Uh-huh. Nem, tavaly előtt volt nekünk egy Szutyok nevezetű felolvasó színházi előadásunk Temesváron, és most nagyon kíváncsi voltam, és megnéztem a tegnap előtt a szkénébe, és nagyon, hogy mondjam, azt akkor én rendeztem, úgymond. És nem tudtam kilépni abból a keretből. És nagyon kíváncsi voltam, hogy akkor ez hogy néz ki színpadon az ő tolmácsolásukba. És igen, az, amit ő oda leírt, az olyan. Nem lehet másképpen. Uh-huh. Nem, valahol nem engedi. Tehát ott vagy kivág az ember, vagy megmásítja, de az már nem az. Az már nem az a Pintér Béla, nem az a humor, nem az a... Az a jó benne, hogy van egy autentikus humor ennek a világnak, amit ő képvisel. De ezért szeretem. Tehát ugye az első az volt, hogy mi ez? Úristen, most itt akarnak ezek az emberek. De aztán egyszer csak így hoppá, hát ez tele van. Hát ez nagyon jó. Hát ez pezsek, hát ez tele van élettel. Na, ez, igen, na, érdemes. Igen.
Most
kell vele dolgozni.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Jó. Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, Tokai Andreával beszélgetünk. Az előbb az Édes Mindegy Együtt és Édes Mindegy című számot hallották, ez legalábbis mi ebben egyeztünk meg az előbb, de most akkor menjünk. Azt néztem, hogy Szilágysomlyón születtél.
Igen.
Hol van ez? Milyen hely?
Júj, gyorsan magyarázzak. Szabolcs-Szatmár, Bereg, romániai oldal. Nagyváradtól olyan 92 kilométer, Nagyvárad-Kolozsvár között.
Aha.
Hepehupás Vénszilágyság című rész. Ez az.
Nagyvárad és Kolozsvár között, ott akkor igen. Látjuk, elmegy arra a vonattal az ember, megy Nagyvárad és Kolozsvár között.
Igen, nagyon nagy kerülővel, de de igen.
Az kis, egy ilyen... kis hely, és csupa magyaros?
Picike hely, azt tudnám mondani, hogy körülbelül olyan, mint Zsámbék. Körülbelül akkorácska. Nem tiszta magyar. Vannak románok is, vannak cigányok is. Tehát úgy vagyunk. Ebből soha nem volt probléma. Úgyhogy ez egy nagyon... De hogy mondjam, ez egy völgybe van, csendeske, szőlőhegyek vannak. Nagyon finom borterem. Úgyhogy inkább ezzel foglalkoznak ott az emberek, és úgy el vagyunk.
Az, hogy bortermővidék, az eleve jó, ha arra gondolok, hogy...
Jó hangulat van.
Egyrészt meg a bor az nem annyira durva dolog, tehát ha arra gondolok, hogy...
De van a pálinka
Székely Csaba vidékeken, ott viszont csak a pálinka van, mert ott van a szőlősen terem. Van azért pálinka, van, tehát ne aggódjak, azért ott a szilva...
Igen, értem. Igen. Szilva körte barack.
Szilva körte barack.
Úgyhogy az is, az is van.
Értem. Igen. Értem. Na és akkor onnan, akkor nem volt neked tulajdonképpen messze Kolozsvár például?
Nem volt messze. Aztán... Hát azért, hogy mondjam, az ember így elkezd. Most mondjam azt, hogy mi szerettem volna lenni. Hát én, nekem a nagy álmom az a csokoládé volt. Én
csokoládé szerettél volna lenni?
Igen, nekem volt egy ilyen elképzelésem, 2 éves lehettem, hogy egy csokoládé akarok lenni. Mondjuk ennek nem volt semmi logikája. Aztán, mit tudom én, az ember bemondó akar lenni, tévében mondó, meg doktornő.
De arra nem emlékszel, hogy hogyan képzelted el ezt a csokoládé projektet?
Hát úgy, hogy mindenki szeret. Tehát, hogy ez volt a... kicsi barna, és akkor... Jó, hát ez, nagy csoki választék nem volt az én gyerekkoromban, tehát azért ott nem lehetett ugrabugrálni, hogy tejcsoki, vagy magyarós csoki, vagy gyümölcsös, hát azért volt egy csoki, azt kaptunk, akkor ügyesek voltunk. És voltak nekem ilyen nagy szép álmaim, hogy...
Bemondó mondtad.
Igen, aztán volt az orvosi, ami nagyon érdekelt engem. Aztán 13-14 évesen én apáca is akartam lenni. Volt nekem egy ilyen nagy álmom. Római katolikus neveltetésben részesültem, és akkor én úgy döntöttem, hogy kész, én elvonulok a világtól, és kész, mindenki halljon meg, mert én most szent életű leszek. És hát egyszer csak úgy jött a színház, a Nagyváradi Színház, és Csiki Gergelytől a nagymamát játszották.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy nagymama nem akartál ellenni gyerekkorban? Nem. Mert eddig már volt, hogy mindegy, hogy a nagymama a színházban.
Voltam, igen.
Tehát akkor a nagymama itt bejött.
Igen, Csiki játszott a főszerepet, és akkor én azt mondtam, hogy ez csodálatos. Hát most úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kiszállás változatban volt, tehát hogy azt hiszem, hogy a fele a díszletnek nem volt feltéve, úgyhogy ez ilyen kicsi kultúrház színpad, meg minden, és akkor én azt mondtam, hogy ez csodálatos, ez ki kéne próbálni. És én először nagy színpadi előadást én Kolozsváron láttam, élőbe. Addig csak felvételről. És akkor, hát ugye felvételiztem 2-szer, ugye Marosvásárhelyre, akkor oda nem vettek fel. És akkor anyukám azt mondta, hogy még egy évet nem fogsz veszíteni, akkor most gyorsan elmész Kolozsvárra. És mondtam, hogy de én nem fog kelleni. Most én mit csináljak ott? És azt mondta anyu, hogy de.
Na de várj most, miért gondoltad azt, hogy Kolozsváron te nem, Marosvásárhelyen meg igen?
Hát mert nem tudom, hogy az ember úgy érezte, hogy nekem a Vásárhelyre kell bejutni, mert az a fontos, és az a lényeg, és ott igen.
És az nem és volt, nem. Hogy mind a két helyre jelentkezni? Az nem?
Az volt a szerencsém, hogy Kolozsváron később volt a felvételi.
Értem.
Ugyanabban az évben, és akkor én elmentem Kolozsvárra, hogy hát, na jó, hát... megpróbáljuk, úgyse fogok felvenni. Tehát, hogy ott aztán nekem esélyem nincs. Tehát, hogy ott. És felvettek. Első nekifutásra, ups, fel is vettek. És...
6-an végeztetek, annyit vettek föl, 6 embert?
Ne, 7-en végeztünk. 7-en végeztünk, csak nem...
Ja, te vagy a 7., nem vagy benne beírva a sorba. Igen, 7.
Hát én voltam a 7. törpe. És igen, egy kollégám nem folytatta aztán a szakmát, de mindannyiunk úgy tudom, hogy dolgozgatunk. Hát 3-an elmentünk Temesvárra, akkor Emőke, Kató Emőke, ő Kolozsváron van.
És van Székely udvarhely, Barabás Árpád.
Székely udvarhely, igen. Igen, ő Barabás Árpád, és nem tudom, hogy Kilián hol van, Kolozsi Kilián. Ő úgy tudom, hogy Duna TV-zik is.
Hogy újságíró, igen, az van itt írva róla.
Úgy tudom, hogy
és az osztályfőnökötök pedig Miskolcon
igen,
színész.
Salat Lehel.
Hát ő eljött.
Igen, ő eljött Kolozsvárról. Csak ez olyan volt, hogy hát igazából mi nagyon sokat nem dolgoztunk, inkább a fiúkat használták, meg mindent, lányokat el voltunk szépen, mint a befőtt. és hát én azt se tudtam, hogy eszik vagy isszák ezt az egészet. Nekem tapasztalatom semmi nem volt ezen a téren szinte. Kivéve a főiskolás vizsgákat, tehát amiket ott le kellett játszadozni. És akkor utolsó évben azt se tudtam, hogy mit csináljak.
Várjál, még maradjunk az utolsó év előtt. Tehát az, hogy ilyen kevesen voltatok, ez azt, most mondtad, hogy a fiúkat használták, igen, benneteket, nem. Ez akkor azt jelenti, hogy ti őt nem együtt dolgoztatok, ilyen kevés szereplőset, vagy integráltak benneteket máshova, vagy pedig csak egy-egy embert kiszipkáztak, és a többi az meg ott...
Hát ez úgy nézett ki, hogy a fiúk azért statisztáltak a Kolozsvári Színháznál, az Állami Magyar Színháznál, és akkor ugye inkább fiúra volt szükség.
De hogy úgy magatok, tehát hogy egyetemi szinten úgy nem dolgoztatok? Nem hoztatok létre produkciókat?
Hát azért nem voltunk ilyen hiperaktívak, tehát nem igazán.
Jó, akkor mit csináltatok?
Hát ugye el voltunk mind a befőtt. És akkor ilyen egy kis szalicilt, és akkor rendesen el voltunk. De mondom, kivéve a főiskolás, tehát a kötelező vizsgákat, azon kívül nem igazán. Nem tudom, miért nem csináltunk semmit. Nem tudom. Tehát, hogy valahol ott el is voltunk szédülve, meg. Nem tudom miért. Nagyon... Tehát a fiúkat, ők voltak a sztárok. Mi csak úgy el voltunk.
És ki dolgozott lány... veletek? Tompa Gábor dolgozott veletek például?
Nem. Hát mi nagyon sokat dolgoztunk, ugye Salat Lehellel és Dimény Áronnal volt. Uh-huh. Inkább, és akkor voltak ezek, amit tudom én, ilyen énekvizsga, meg ezek, tehát nem...
Értem, és ott szakítottalak félbe, hogy és akkor eljött az utolsó év?
Eljött az utolsó év, és akkor volt a nagy köd. Azt se tudta az ember, hogy hova, merre, kihez, mihez. Most kellek én-e valakinek, vagy nem kellek, vagy most meg fogok halni, vagy nem fog meghalni, jött a nagy tragédia. És fogalmunk nem volt, hogy mi lesz velünk, hogy befejezzük, most kellünk-e valahova, vagy nem kellünk. És akkor jött egy ajánlat Gyergyó Szent Miklósról. Hát, azt azért nem igazán rajongtunk azért. Én személyesen nem rajongtam ezért a dologért. Azt mondtam, hogy ha nincs más megoldás, akkor oda fogok menni. Egy évet valahogy kibírok, aztán majd valahova elszerződök máshova. És akkor Kisvárdán találkoztam Demeter Andrással, aki a Temesvári Színház akkor igazgatója volt, a Temesvári Csiki Gergely Színház igazgatója volt, és megnézett, és azt mondta, hogy figyelj, gyere le. Azt mondtam, jó, megnézzük. Úgyhogy így kerültem én Temesvárra.
Kisvárdának köszönhetjük tehát.
Igen, azért ott volt egy ilyen... piac lehetőség akkor még. Tehát, hogy az főiskolásokat felvitték, és akkor látták őket. De valójában ez erről szól, hogy az embert látják-e, vagy nem. Hogy jó, rossz, tök mindegy, csak lássák. Hogy kell-e valakinek, vagy nem kell, vagy van-e értelme, vagy nincs. Mert más nem tudsz csinálni. Hát ezért az hogy minden lehez, de mégse értes semmihez. Ez egy kicsit olyan szakma. Ez a színház.
A temesvári korszaknak nyitunk egy újabb fejezetet a műsorban, de most előtte hallgatunk megint egy kis zenét.
Crying out for more. Your love is king.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Szombat délután az évad nyitányaként Tokai Andreával beszélgetek. Temesvári korszakába fogunk most bele, végzős, Kolozsváron végzős színésznőként Temesvárra vezetett az útja Demeter András színházába. Egyrészt, másrészt pedig te ott, én úgy érzem, hogy elég hamar elkezdtél a Román Társulatban is játszani.
Nem éppen. Úgy kezdődött.
Mindegy, akkor azt fogom kérdezni, te majd elmondod, hogy kezdődött, de jó, a kérdést így bedobom, hogy az érdekel engem, hogy ez azért nem egészen általános. Tehát az mind múlik, hogy valaki egy ilyen kétirányú színésznő egy temesvári színházban, ahol egy épületben dolgozik a német,
hogy német-román,
német-román és a magyar társulat.
Igen, és ott van még az opera, ugye?
Igen, még az is van. És hogy jó, persze, aki tehetséges, az bekerül a másik társulat tehetséges rendező által rendező tehetséges előadásába is, de úgy például az érdekel, hogy lehet, hogy ez múlik azon, hogy ki mennyire beszél románul, mert nem beszéltek egyformán jól színpadképesen románul? Magyarok? Vagy hogy van ez?
Jaj, hát ez egy olyan történet, hogy de most akkor nagyon gyorsan visszaugrok Szilágycsonyóra.
Nyugodtan, arról beszél, amiről akarsz, csak én is így a...
Jó, közelébe belevágtunk, akkor most vagyok szépen
a... oda kanyarodsz, ahol akarsz.
A vidék, ahonnan származok, ugye ez ilyen szorványvidék, ezt úgy mondják, de igazából nem tudunk mi se románul rendesen, se magyarul. Mert keveredik a két nyelv, a románok se beszélnek tisztán románul, tehát helyesen románul, a magyarok se beszélnek helyesen magyarul. És akkor én felkerültem Kolozsvárra, akkor volt nekem egy nagyon rebellis korszakom, én meg voltam győződve, hogy én semmit nem tanulok a magyar tagozaton, és akkor én elkezdtem a román tagozatra átjárni. Aha. Én addig meg voltam győződve, hogy én tudok románul. Na és kiderült, hogy nem tudok románul. Meg kell tanulni. És Kolozsváron kiderült, ugye, hogy én nem igazán beszélek jól, nem úgy jól, helyesen se. És abba is maradt, csak én állandóan átjártam hozzájuk. Tehát én többet voltam szinte a román tagozaton, mint a magyar tagozaton. És akkor Temesvárra lekerülve, akkor nekem volt egy ilyen álmom, hogy hát azért csak ki kéne próbálni, és akkor csak kéne egy olyan rendező, aki elnézi, hogy én nem beszélek helyesen, de hogy adjon nekem két mondatot, és akkor én olyan boldog leszek. És a Temesvári Csiki Gergely Színházban, ugye Viktor Iván Frunzával kezdtem, aki román anyanyelvű rendező, és én úgy rákérdeztem, hogy azért lenne-e nekem esélyem-e, hogy kipróbáljam-e a román színjátszást-e. És azt mondta, hogy nem. Hát mondtam, hogy de hogy ez miért? De kár. De miért kár? Hát akkor inkább tanuljak meg angolul. De mondom, hogy az hol fogok gyakorolni? Hát az ember nem beszél egy nyelvet, az elfelejti. És azt mondja, nem számít, azt mondja, ebben nem érdemes belevágni. És akkor eltelt, mint tudom, 3-4 év, és a Temesvári Nemzeti Színházba érkezett egy Kolozsváron végzett rendező, akit úgy hívnak, hogy Radu Afrim. És mondta meg, hogy te Radu, te figyelj ide, te emlékszel rám? És azt mondja, hogy ne emlékeznék. És mondtam, hogy nincs ott neked valami két mondatos szerep nekem. Te, én neked nem adok két mondatos szerepet, én neked adok egy szerepet. Ne hülyéskedjél, én nem tudok annyira románul, hogy én egy nagyobb kaliberű szerepet elvigyek a hátamon román nyelven. Azt mondja, hogy meg megtanulsz. És ez így kezdődött. Tehát kaptam egy eléggé sok szöveges szerepet. És akkor meg is tanultam románul. Tehát akkor ott olyan volt, hogy emlékszem az első hetekre, hogy ugye délelőtt románul dolgoztam, délután magyarul, valami borzalmas, hogy nem tudtam már beszélni se. Tehát azt sem tudtam, hogy melyik világon vagyok. A két nyelv az úgy keveredett, hogy gőzöm nem volt. És két hét után elkezdtem teljesen másképpen látni a magyar nyelvet. elkezdtem teljesen másképpen hallani. De megváltozott. Attól, hogy egy másik nyelven kezdtem el játszani, dolgozni, teljesen másképpen hallottam az anyanyelven, mint az előtt. És azt mondtam, hogy ez hihetetlen, hogy milyen szép. Mindenki elmondja, hogy jaj, de gyönyörű ez a nyelv, meg milyen szép, meg minden... Ó, hagyjatok meg, de te vagy szép. És úgy, hogy nem beszéltem, és egyszer csak így, jaj, de szép ez a szó. Mit tudom én, valami a virágra, vagy nem tudom milyen szóra így rácsodálkoztam, hogy úristen, ez hogy lehet? Hogy ez tényleg szép. Ez gyönyörű. Ez így volt ez a... De úgy tanulod meg a nyelvet, Isten, igazából, ha játszol, ha dolgozol azon a nyelven. Ez nem hiszem, hogy kell egy nagy adag őrültség ehhez. Az ember fejes kell ugorjon ilyenkor. Hogyha azon kezd el vacilálni, hogy tudom a nyelvet, nem tudom a nyelvet, érdemes-e, nem érdemes, az nem jó. Ha van, akkor ezt meg kell fogni, és akkor ezt csinálni kell. És vagy sikerül, vagy nem.
És ez az úgynevezett román színház, az neked könnyen ment? Nem érzékelti különbséget?
Hát...
Román rendező, román partnerek...
Másképpen dolgoznak. Másképpen dolgoznak. Teljesen más. Teljesen más. Mindig azt szoktam mondani, hogy a magyar fegyelmezettség. Tehát, hogy a magyar társulatok, és általában a magyar színházak nagyon fegyelmezettek a román színházakhoz képest.
Érdekes, ennek megpróbálok ellenevetni már amennyire így tudom. Ugyanakkor például úgy tudom, hogy a román színész nem kérdezi meg a rendezőt alokvetlenül, hogy ezt miért ezt csinálja.
Igen.
Míg a magyar meg ilyen...
Hát a magyar az rákérdez.
Igen.
Azért mondom, hogy fegyelmezett ilyen
De
szempontból.
De akkor ez a fegyelmezettség?
Igen, tehát hogy azt vettem észre például, hogy én ezért is szerettem átjárni hozzájuk a főiskolán. Mert hogy őrültek voltak. Tehát azt mondták neki, hogy te vagy a gyertya, ő eljátszotta a gyertyát. Aha. Úgy, ahogy ő látta.
Meggyújtotta mind a két végét.
Igen, és úgy nem is gondolkozott azon, hogy te most én mécses vagyok, vagy nem tudom én milyen gyertya vagyok. Vagy, nem érdekelte őt. Ő volt a gyertya. Hát, hogy hihetetlen, hogy ilyen fejest ugranak mindenben. Nem kérdezi meg, hogy miért. Ő azt csinálja. Eszébe jut valami, és lehet, hogy semmi köze nincs ahhoz, de megcsinálja. Mert neki az eszébe jutott. Tehát, hogy ilyen agyament
sokszor. És akkor ezt átveszed, hogyha velük dolgozol?
Átveszi az ember, persze. Uh-huh. Persze, de ez jó. Bizonyos helyzetekben ez nagyon jó, mert nagyon nagy bátorságot ad az embernek. Tehát, hogy nagyon, hogy mondjam, sokan merészebbé válsz. Mert nagyon
nem
sokszor...
Gondolkodsz, hanem rögtön csinálod, igen.
És igen, akkor... és nincs meg az, hogy úristen, tévedek. Uh-huh. Nincs ez a tévedéstől való félelem, az nem leszek jó, úristen, most hogy fog ez kinézni? Nem érdekel, miért? Mert csinálom, aztán, ha nem tetszik, akkor nem jó. És kész, kivágjuk. Tehát, hogy ez a fajta merészség, ez a fajta bátorság, az őrület, ami nem tudom, hogy miért, de mondom, a magyar színházak sokkal fegyelmezettek ilyen szempontból. Fegyelmezettebbek. Pontosabb például. Tehát, hogyha 10-kor kezdünk, akkor hát a románok az nem. Egyszer elkezdjük. A szövegtudás az... Tehát az improvizáció nagyon sok helyzetben. Most nem azt mondom, hogy nem tanulják meg a szöveget, csak hogy sokkal... hogy mondjam, nem szeretnek rögzíteni. Nem ez a rögzítős nép. Nem szeretnek. Nem valamitől nagyon nem tudom, bohémabbak. Őrültebbek. Mint a magyarok. Valahol a kettő között jó lenni. Valahol a kettő között jó lenni. Mert azért látom, hogy itt meg nem csak itt Budapesten, hanem a magyar társulatoknál, hogy azért az a fegyelmezettség, az a pontosság, az nem mindig segít. Az nem mindig jó. Tehát attól, hogy 10-től elkezdek egy próbát, az nem biztos, hogy dolgozik is az ember. Csak ott van. mondjuk a Béla esetében ezt nem lehet elmondani, tehát ott mindig dolgozunk, tehát ez nem kérdés, de van olyan helyzet, hogy nehezen indul.
És ott jó az ilyen fajta bátorság?
Hogy micsoda?
Ez, amiről beszéltél, amit a románoknál működik, hogy az ember átveszi, hogy nem gondolkodik, csinálja azonnal, amit kell és ami az eszébe jut.
Ez jó.
De hogy ez a Bélánál ez van, ez működik?
Én így dolgoztam nála. Én így dolgozom nála. Tehát én azt láttam, hogy persze az ember, ameddig tapogat, meg keresgél, meg hogy ez hogy kéne, meg hogy ő hogy szeretné, meg hogy hát minden társulatnak megvan a stílusa, megvan a módszere, ahogy próbálnak. És azt vettem észre magamon, hogy ez nem biztos, hogy engem segít, hogy mindig olyan nagyon tiszteletbe tartok mindent. Néha át kell egy kicsit lépni a határokat, hogy nem rossz értelemben mondom, hanem hogy úgy elengedi magát, az nem biztos, hogy csinálja. De lehet, hogy pontosan az kell. Tehát, hogy az a furcsa, hogy én nagyon féltem az elején, hogy úristen, most mit fog mondani, hogy ez nem fog neki tetszeni, és nem tudom, hogy micsoda. És rájöttem, hogy nem. Nem, engedd el az agyadat, és akkor megmondja, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Tehát, hogy ez a jó benne, ezért mondom, hogy nagyon, nagyon következetes ebből a szempontból is.
Hogy hallgatunk egy kis zenét.
Megint zenélünk.
Igen, de ez már az utolsó zene.
Jó, és mindjárt befejezzük.
Igen, ez lesz képzelt.
Ó, pedig én azt hittem, hogy ez hosszabb lesz.
Színházi belépő. Ezt a műsort hallgatják a Rádió Kún, szombat délután Tokai Andreával beszélgetünk.
két dolgot még mindenképpen szóba akarok hozni, bár fogy az időnk. Az egyik az, hogy beszélgettünk Temesváron arról, hogy milyen volt a román társulattal dolgozni, de hát elsősorban azért a magyar társulattal dolgoztál, és nem akárhogy, egy csomó szerepet játszottál nagyszerűen, és azt látom, hogy háromszor voltál Zsinórban az év színésznője a színház szavazás alapján az utóbbi években. Igen. Tehát, hogy azért erről akkor mesélj nekem, hogy hogy volt ott jó. Ez az egyik, a másik pedig a zsámlékra fogunk kiukadni, ami már jó. Valahogy itt szóba került. Ja, tudom, igen, a szülőfalut, vagy igen. A szülőfalut, szülővároska kapcsán, igen. Hogy zsámlékhoz hasonlít. Ugye egyrészt zsámlék volt az a hely, ahol először játszottál Magyarországon, úgy tudom.
Bizony.
Másrészt pedig most is ott játszottál, igen. És erről még majd. De most ezt, hogy miért csinálom, hogy így elét gurítom mindazt, amiről beszélni lehet, és aztán elhallgatom, és akkor te megmondjad.
Jó. A Temesvári Csiki Gergely Színház társulata. Egy csodálatos társulat különben. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy volt egy persze, amikor mi leszerződtünk, akkor azt hiszem, hogy négyen vagy ötön voltunk fiatalok, nagyon kevesen voltunk, és akkor az elkezdett szépen lassan dagadni, úgymond az a társulat. És most már szép számban vannak fiatalok is, és hihetetlenül jó csapat alakult ki. Nagyon-nagyon-nagyon kemény csapat alakult ki. Szerintem ez Attilának köszönhető, hogy ez a Balázs Attilának, hogy egy ilyen, így kívülről nézve egy pár színházat, mondjuk, mit tudom én, inkább romániai színházakról tudok beszélni, romániai vagy a színházakról, nagyon kevés hely az, ahol ilyen ütős társulat van. Én azt tudom elmondani, hogy nagyon kemény emberek vannak ott. Nagyon jó színészek vannak. Én szerencsés vagyok, mert játszhatok nagyobb szerepeket is, de ott mindenki jó. Én ezt tudom elmondani azokról az emberekről. Hát, hogyha az ember megnézi a Muliendó Cafét, ahol nincsen szöveg, ami a tavaly készült a német társulattal, és csodálatos dolgokat csinálnak az emberek. Én aztán kerültem be ugye abba a produkcióba, de kívülről én azt mondtam, hogy te úristen, hát ezek egyik jobb, mint a másik. Mert az ember benne van, akkor nem látja annyira. Akkor ugye mindig az, hát igen, mert most rossz kedve van, és holnap is rossz kedve lesz, és holnap után is. Viszont amikor kívülről látja az ember, akkor azt mondja, hogy te ez nem akármi. Ez nem akármi. Ezekkel az emberekkel nagyon jó dolgozni. Tényleg. Ezt komolyan mondom. Megéri.
Akkor te nem jöttél el onnan végül is?
Nem jöttem tavaly. Nem. Hát eljöttem egy ideig, aztán próbáltam ilyen szabad úszni, aztán lubickoltam, aztán fuldokoltam, és azt mondtam, hogy
És akkor partra vettük
tétlenül. És akkor azt mondtam, hogy itt vagyok, hogyha szükséged van rám, akkor szólj. És azt mondta Attila, hogy jobb lenne, hogyha visszajönnék. Mert kellek, és akkor most miért játsszuk el azt, hogy de kell lesz, de nem kell lesz, akkor gyere szépen, és itt vagy. Úgyhogy ezért volt az a fél év, amikor kívülről láttam őket, és akkor az úgy nagyon, nagyon megdöbbentett engem, mert beülről teljesen másképpen láttam. Tehát azt mondtam, hogy hát igen, persze, hogy ne. De nagyon kemény emberek vannak ott. Én szeretem őket. Nagyon furcsa, az ember visszamegy, és akkor érzi, hogy hoppá, mi van ott valójában. És azért háromszor egymás után ott azért megéri. Az már jelent valamit. Évad színésznőjének lenni. És akkor Zsámbék? Gyorsan Zsámbék. Azt hiszem, hogy másodévesek voltunk a főiskolán, és akkor volt egy ilyen, hogy készült egy bánkbán Zsámbékon, és akkor ott statisztáltunk.
A román rendezőnő rendezte, nem?
Nem, a Bocsárdi rendezte. Viszont játszott benne a Maja Morgenstern és a Kulka. És akkor, hát az egy úristen, hát a Kulkával ott lenni. Maja Morgenstern erre egy színpadon, úristen, örültünk neki, meg minden, de boldogok voltunk. És én 3 évvel ezelőtt Temesváron játszottam egy előadást, most ugrottam egy jó nagyot, aminek az volt a címe, hogy Ó, azok a szép napok, Samuel Beckett darabja. És ez egy nagyon nehéz szöveg volt. Tehát, jaj, Isten, amikor először találkoztam vele, akkor de jó, hiszem, hogy fogom én ezt, nem úgy megtanulni, hogy fogom én ezt megérteni? De megtanulni megtanulja az ember, ez már ott van. Csak ameddig megérted, addig nehéz. És egy kezdő rendezővel kellett dolgozni, és akkor kínlódtunk, és nem tudom, és volt egy ötletem, hogy mi lenne, ha megcsinálnák egy olyan formába, amit nem a Beckett szab meg, hanem mi találunk ki egy másik formavilágot. Na persze, hogy ez nem lehet, ugye, mert jogok, stb. És akkor kijött az előadás, és akkor nekem ez nagyon ott volt, hogy ezt egyszer meg fogom csinálni. Egyszer meg fogom csinálni. Vagy teljesen egyedül, ami egy egyéni műsor, vagy egy vagy két szereplős formába, viszont ott végig aktív lesz a férfi. Tehát, hogy nem csak akkor jelenik meg, amikor szöveg van, hanem ott azt úgy, ahogy én megálmodtam. És akkor tavaly ugye kiugrottam az utcámba, szabadúztam, és telt az idő, és hát elfogyott a kaja. A cápák még nem jöttek, tehát még nem volt olyan veszélyes, és akkor nekem eszembe jutott, hogy akkor ezt lehet, hogy meg kéne most csinálni. Egyéni műsor formájába. És akkor én beszélgettem Tanakovács Ágival, rákérdeztem, hogy te figyelj, mit szólsz ehhez. Egyéni, felét kivágni a szövegnek, stb. Van-e ennek értelme? Lenne ennek piaca, közönsége, nem tudom, érdekes-e ez? És azt mondta, hogy figyelj, elgondolkozom rajta, és akkor egyszer csak eltelt, mit tudom én, 3-4 hónap, és felkerestek a Zsámbéki Színházi Bázistól, hogy van egy projekt, női sorsokról szól, és ez beleférne. Bevállalom-e? Azt mondtam, hogy igen, vágjunk bele. Úgyhogy ez így kerültem
de
vissza
a Zsámbék. De lesz ennek folytatása egyébként?
Én nagyon szeretném.
Ezt játszottad kétszer-háromszor Zsámbékon?
Ezt kétszer nyáron, játszottam kétszer. Zsámbékon, viszont én nagyon szeretném, itt is játszani Budapesten, mert teljesen más, ez nem tudom, hogy magyarázzam, hogy teljesen másra reagálnak az itteni nézők, mint az otthoniak, úgy értem a temesvári nézők. És nagyon szeretném Temesváron is játszani, tehát ez még kérdéses, hogy fogjuk megoldani, meg mi lesz, de hogy ezt játszani kell. Ez egy maximum egy óra, tehát nem egy hosszú történet, nem is bír meg többet, de hogy egy ilyen, ez nem Beckett. Ez egy történet.
Ez egy Tokaji.
Igen, jó. Mondjuk azt, hogy
akkor
Tokaji.
Ezt ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe, keressék Tokaji Andreát, úgyis, mint Pintér Béla színésznőt, úgyis, mint Vinnit,
igen,
ahol
igen.
Majd látható
októberben.
Lesz. Október. Köszönöm szépen, Andrea, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt, ahol a mai vendégem Tokaji Andrea volt, a hangmérnök kollégám Csalócki Zsolt, én Stuber Andrea vagyok, elköszönök, viszont hallásra.